Üdvözlök minden kedves és kedvetlen Giants szurkolót, ez itt a Magyar New York Giants Log podcastja a Blue Huddle, én Asbi vagyok, megint itt van veletek, és velem Máté, úgyhogy hát itt az ideje átbeszélni a lejáró szerződésű játékosainknak a sorsát, illetve ugye azokról is szót tettünk majd az adás második felében vagy a végén, akik esetleg a fizetési plafon áldozatai lehetnek. Hát akkor én azt mondom, hogy rögtön váljunk is bele.
Sziasztok, kedves hallgatók! Esbi, mit gondoltál, hogyan álljunk neki? Bemásoltál egy listát a Discordra is a lejáró szerződésű játékosokról. Haladjunk
hát szerintem így...
felülről lefele?
Szerintem felülről lefele elkezdhetjük. Ugye még annyit az elején, hogy volt három darab EFA státuszú játékosunk, név szerint Jack Anderson, Lawrence Cager és Isaiah Hodgins, akik megkapták ezt az EFA tendert, amivel igazából a játékosok nem tudnak mit csinálni, egy egyéves minimum összegű szerződés jelent, és ezzel a fizetéssel fogják majd lejátszani a 2023-as esztendőt. Azt hiszem, ez 850 000 dollár környéki, úgyhogy ennyi. Még a fizetési plafonnal annyit mondanék, hogy a 2022-es salary cap az 208,2 millió dollár volt, 2023-as pedig 224,8 millió dollár lesz, ez pedig azt jelenti, hogy közel 8%-os lesz a növekedés, úgyhogy majd a következő kontraktusoknál ezt is figyelembe kell venni, hiszen ahogy aztán megszokhattuk, ugye évvel évvel nőnek a szerződések. Na hát akkor vágjunk is bele a listába, itt van elsőként Sterling Shepard.
Hát, szerintem mindannyian nehéz helyzetben vagyunk, mert itt a Sterling Shepard egy közkedvelt játékos, így a mindenféle interjúk és ilyen kiszivárgott részletek alapján egyébként a edzőstáb is kedveli, de nem nagyon jött ki neki a lépés, hogy egész szezonokat végigjátszon. És azt hiszem jövőre 30 éves lesz?
Hát, vagy
ilyen elég
most
súlyos sérülés után.
Igen, ugye korábban ott voltak az adászkódások, tehát így ez is elhangzott vele kapcsolatban, hogy egy adászkódása van a visszavonulástól. Aztán ugye jött egy Achilles-ín szakadás 2021 végén, majd idén ACL, tehát ezek azért eléggé, hogy mondjam, intőjelek, hogy lehet, hogy ezt abba kellene hagyni. Ugye Voided Year-t kapott el az éve, és már nem a csapat tagja. Úgyhogy én meglepődnék, hogyha visszahoznák. Ugye ő maga elmondta, hogy akár minimumért is visszatérne egy éve. Hát ez szerintem maximum később fog bekövetkezni, ugye még mindig sérült, gondolom rehabilitációját csinálja. Aztán, hogyha esetleg úgy alakul a draft után a helyzet, vagy az edzőtáborban a sérülésekkel esetleg gondban lennék, vagy nem sikerül úgy megerősíteni a pozíciót, akkor elképzelhető, hogy később így tényleg visszahozzuk egy éve minimum összegeért, de inkább én a csapat mellett, mint valami segédedző, vagy inkább mint valami tartalomgyártó tudom elképzelni jövőben a honlapra. Tehát remélem, hogy ő a csapatot nem hagyja el, én azt gondolom, hogy mindenképp lehet jövője, akár hasonló szerepkörben, mint mondjuk Eli Manning, és ugye számos korábbi játékosunk szokott ugye feltűnni mindenféle training campes videóban, meg itt-ott. Simán el tudom képzelni, hogy Shepardot is így tudjuk majd alkalmazni a jövőben.
Tökéletesen egyetértek veled ebben az esetben.
Na hát akkor tovább is mehetünk. Egy még nehezebb témakörre, hiszen a második a listákban Saquon Barkley, akit egy éve sokan lelítak, ő azonban bebizonyította, hogy nem felejtett el játszani, és egészséges el tud játszani egy szezont, úgyhogy eljutottunk oda, hogy prioritás lett az ő megtartása.
Így van, bár itt a GM oldalról sokkal erősebb nyilatkozatok vannak a Daniel Jonesnak a megtartásáról és hogy annak a fontosságáról, de itt mindenképpen megpróbálnak tárgyalni mind a kettőjükkel, ez teljesen egyértelmű, de hogy mondjam, olyan, mint hogyha ez a két szerződés egy kicsit így össze lenne kötve egymással. mert akármelyik valósul meg először, az könnyen lehet, hogy beszűkíti a kereteket arra, hogy mit tud majd a másik játékos kialkudni magának a jövő évvel kapcsolatban.
Igen, kicsit lehet. És pláne ugye, hogyha azt megnézzük, hogy hogyha megkapna a franchise-eget Barkley, és azzal kellene lejátszani a következő évet, akkor 10 millió dollárt keresett a következő szezonban, de azért ezt a játékosok nem nagyon szokták szeretni, hiszen ők azért hosszabb távú szerződéseket szeretnek aláírni, nyilván ugye akkor, hogyha ilyen kalibert képviselnek. És itt szerintem érdemes megnézni a top futóknak a fizetési helyzetét. Christian McCaffrey a csúcstartó 2020-ban évi 16 millió dolláros szerződést írt alá. És a topotben ott van még Zeke Elliott, Alvin Kamara 15 millióval, Derrick Henry, illetve Delvin Cook 12,5-lel. Én valahova oda lőném be őt. Szerintem, hogyha olyan 12,5 és 14 millió dollár közötti összeget belövünk, azzal igazából mind a játékos, mind a csapat elégedett lehet.
Igen, de itt a csapat számára ott a franchise tagek közül a running back-ek franchise tagje az egyikben legelőnyösebb. Azt hiszem az a talán a második legalacsonyabb költségű franchise tag. Szóval, hogyha gazdálkodni akar a rendelkezésre álló pénzkerettel a GM, akkor lehet, hogy azt is megfontolja. Hiába nem tetszik annyira ez a játékosnak. Ami nekem tisztának tűnik, hogy ez a 16 milliós ilyen álomhatár, ami a Christian McCaffrey-nek a fizetése, hogyha Barkley ilyenekről álmodik, akkor azt jó eséllyel nem nálunk fogja megkapni.
Hát meg szerintem azt igazából sehol se. Tehát nem hiszem, hogy most ennyit adnának egy futónak.
Nem, annak ellenére, hogy tényleg egy zseniális éven van túl Barkley, de tudod, hogy egyszerűen nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy tudod, hogy végig kell nézni a teljes karrierjét. Igen. Ilyenkor, amikor dönteni kell.
És én még ezzel kapcsolatban bedobnék egy érdekes dolgot, ez pedig a szerződésnek a hossza. Hogy az ilyen top játékosoknál rende ilyen 4-5 éves szerződést szoktak említeni, viszont hogyha megnézzük a Cleveland Browns-nál, hogy ők Nick Chubb-nak 3 éves szerződést, hosszabbítást adtak viszonylag korán, esetleg akkor meg lehetne játszani ezt is, hogy akár, hogyha nem tudnának úgy megegyezni bárkival és az ügynökével, hogy mondjuk ők nem ezt a 12-12 és felett, hanem inkább az évi 14 milliót elöltetnék, akkor abban is bele tudnék menni, hogy oké, mondjuk kapjon évi 14 milliót, de akkor mondjuk csak 3 évre jön alá. És ez azt jelenteni, hogy akkor 2 szezon után, ha esetleg nem úgy jön ki a lépés, akkor már elég nagy áldozatok nélkül meg tudunk válni tőle.
Hogy ez azzal is jár ilyenkor, gondolom, hogy a garantált tartalom helyett több az ilyen ösztönző típusú pénz abban a szerződésben, hogy...
Akár az is lehet. Meg hát ugye, ha megnézzük, én lehet, hogy inkább azt mondanám, hogy mondjuk 3 éve 42 millió, mint 4 éve 48-50, vagy inkább 50-52 millió.
Ez racionálisnak tűnik.
Tehát inkább én futónál ezt a 3 évet mondanám. Aztán, hogyha meg eljutunk oda, akkor pedig 28-29 éves running back-et, hogyha még jól is játszik, akkor pedig már tényleg el lehet engedni máshova. De mondom, ugye már korábban azért kitértünk, és ez nyilván, akkor már megállapodtunk abba, hogy nem igaz az a futóka se, hogy az a 6.-7. körében is simán lehet jó játékosokat találni, mert ez nem igaz. És így akkor már végigmentünk rajta, hogy a top futók azért rende top pikkeket is jelentettek annó. Úgyhogy ha tényleg valaki nagyon jó futót akar, akkor azért drafton elő kell választani. Nyilván hátrébb is be tudnak válni a játékosok, de szerintem nem tudnak lényegesebben jó eséllyel top 5, top 10-es játékos találni a draft második, harmadik napján, mint más pozícióknál. Nyilván ugye mondjuk egy irányítónál csak egy játékos lehet egyszerre a pályán, egy mérkőzésen, jó esetben persze, egy futónál pedig ugye simán lehet rotációban alkalmazni két vagy három embert is, és hát ezért szokták azt mondani.
Hát én a idei drafton nem running back-et keresnék, mint playmaker.
Hát igen. Na, de akkor szerintem így nagyjából Barkley-t ki is veséztük, hogy megtartanánk 3 vagy 4 éve, évi 12 és 14 millió közötti összeget várunk vele kapcsolatban. Szerintem ezt így nagyjából kijelentettük, hogy így konszenzusra jutottunk vele kapcsolatban.
Igen. Vagy a franchise tag. De hát erre mindjárt
hát
visszatérünk
igen.
A következő személynél.
Igen, hiszen ugye... Igen, hiszen Daniel Jones a következő a listánkon, és hát a best case szkenárió az lenne, hogyha mind Jones-szal, mind Barkley-val meg tudnánk állapodni a franchise tag kiosztásának a határidejéig, az tényleg valami csoda lenne, de a papírforma azt mondja, hogy az egyikökkel tudunk megállapodni, és akkor pedig azt jelenteni, hogy a másik az franchise tag-et kap. Ugye hogyha kicsit azért jobban benne vagytok az NFL-be, akkor tudjátok, hogy irreálisan nagy pénzeket szoktak adni az irányítóknak, és Barkley is nagyon nagy pénzt fog kapni. Ha nem tőlünk, akkor megkapja mástól. Hát megnéztem a spotreket az adás előtt, ott 3 éve 26,2 millió évenkénti összeget mondtak be nála, ez tuti, hogy nagyon kevés lesz. Tehát ennél sokkal többet fog kapni, az biztos.
Hát ez így van, és itt a tárgyalással kapcsolatban, vagy hogy a alkudozást, azt nem tudom, hogy mennyire könnyíti meg ez a friss hír, hogy Daniel Jones lecserélte a menedzserét itt a tárgyalások kellős közepén, mondhatjuk úgy, hogy a tárgyalások kellős közepén talán. Ez arra utalhat, hogy agresszívabban szeretne tárgyalni a Giants-szel.
Így van, igen, tehát azért ugye nem vált úgy ügynököt az ember, hogy kevesebbet akarok keresni, meg köti az ebet akaróhoz, hogy de menjünk el a több pénze, menjünk el a több pénze. Nem hiszem, hogy tényleg Johnson egy ilyen szezon után ez a helyzet lenne. És hát ugye nála én két nevet hoztam fel. Az egyik az Dak Prescott, a másik pedig Kirk Cousins. Prescott 2021-ébeli talál évenként 40 millió dolláros szerződésért, Kirk Cousins pedig az idei szezon előtt ő évente 35 millió dollárt keres ezzel a kontraktussal. Ugye jött egy pletyka, hogy állítólag Jones és az ügynöke évi 45 milliót akar, ez szerintem túlzó, és valahol itt Cousins és Prescott környékére lehet belőni az ő értékét szerintem, azonban nem ez lesz a legfontosabb eleme ennek a szerződésnek, hanem az, hogy mennyi lesz a garantált összeg, tehát mikor tudunk kilépni belőle, illetve hogy milyen hosszúságú lesz.
Ez így van. És itt is bejön az a történet, hogy a quarterback-eknek a franchise tagje, az viszont értelemszerűen a legmagasabb a franchise tagek közül, az ilyen 32,5 millió dollár között van, ami jobban hangzik, mint ezek a ilyen nagyon magas számok, amik elhangoznak per év, mint ilyen várható értékek. De a másik oldalról itt ezt idézőjelben készpénzben le kell tenni, és ez le is jön a ilyen jövő évi ilyen capünkből.
Igen, tehát
még,
ugye...
Még hogyha ezt több évre szétosztjuk, akkor sokkal több lehetősége van a GM-nek, hogy taktikázzon a
persze.
Pénznek az elosztásával.
Persze, tehát simán, hiába én alá mondjuk évi 40 millióért, simán lehet, hogy mondjuk csak 20-valamennyit keresne, így 2023-ban, így papíron persze, tehát így simán lehet játszadozni ezzel. Meg, hát ugye tényleg Jonesnál én... Egyrészt ugye a garantált tartalom lesz érdekes, és ahogy itt említettük bárkinál az ilyen teljesítményfüggő bónuszokat, ezt nála is igencsak be lehetne dobni. Bár nem hiszem egyébként, hogy bármelyiküknél is gond lenne a mentalitás, illetve a hozzáállással, és én elsősorban ezért tartanám meg mindkettőjüket, és ezért remélem, hogy ők a csapatban maradnak a következő egy-két évben, mert ők abszolút példamutató játékosok tudnak lenni az öltözőben. Nyilván az elmúlt néhány évük alapján megvannak a negatívumok, és tényleg megvannak az aggályok, azonban ilyen játékosokat, ilyen hozzáállású játékosokat szeretnék a csapatban látni, akik abszolút jó példamutatóak tudnak lenni a fiatalabb csapattársaik felé is. És hogyha mondjuk, oké, itt van ez az évi 45 milliós összeg, ami vagy igaz, vagy nem igaz, bár azt mondják, hogy kb. Ez azért valós lehet. Nyilván ugye a licitnek az elején járunk, tehát azért Jonesék is tudják, hogy ennyit sehol sem fognak megkapni. A Talking Giantsnek a Twitter oldalán olvastam egy olyat, hogy feltettek egy szavazást, hogy abba belemennénk-e, hogy mondjuk évi 38 millió dolláros szerződést kap Jones, és két év után ki tudunk lépni abból a kontraktusból. Elje, te mit válaszolnál?
Ez túl jól hangzik. Tehát, hogy biztos, hogy ez a 36 millió dollár per év az elég jó a Jonesnak és a menedzsmentjének, hogy cserébe két év múlva az utcán találhatja magát.
Igen, viszont ugye, hogyha belegondolunk, akkor ugye ez magasabb összeg annál, mint amit megérdemelne Jones, hiszen tényleg olyan 30-35 millió lenne, de ugye így, hogy legyőztük a Vikings-t, így mondhatja azt, hogy gyerekek, ott van Kirk Cousins, megvertem az ő csapatát. Oké, hogy szar volt a Vikings védelem, de azért a mi defense-ünk sem volt ott már liga elit, szóval egyik irányítónak sem volt nehéz dolga, és egy offense csatában le tudta őt győzni, úgyhogy hogy karácsonykor is csak a bal szerencse miatt kapott ki. Tehát mondhatja azt, hogy figyelj, fiatalabb vagyok sokkal, adjatok már nekem többet. Ugye Prescott felé is azért igencsak megingott a Cowboys szurkolók bizalma, bár én őt nem utálnám ki Dallasból, mindegy, ez most én tényleg nem mennék bele, mert el is hosszan tudnék beszélni, de ez szerintem amúgy mindkét félnek jó lehet, hogyha tényleg tudja magáról Jones, meg hogyha az ügynöksége is úgy van vele, hogy akkor oké, akkor én ráfogadok, ráteszem fel a pénzt, akkor tök mindegy, hogy két év után kitehetjük őt, mert ők úgy vannak vele, hogy továbbra is jó teljesítményt fog nyújtani, tehát nem fogjuk őt kitenni két év múlva.
Sőt, egyébként az ő szempontjukból simán benne van az, hogy egy még nagyobb összegre megpróbálhatja újra tárgyalni jövőre a szerződést, hogyha tényleg ennyire rövid a
ciklusa. De ezt a két évet ezt úgy értettem, hogy nem a szerződés hossza lenne két év, hanem mondjuk évi 38 millió. Igen. Hát jó, nem feltétlenül csak deadman nélkül, hanem olyan szerződést kötne, hogy mondjuk, mit tudom én, hogy a második szezonja után mondjuk spoilnak a 25 millió dollár, tehát hogy
jó,
ami nagyon ilyen no-brain. Tehát nem két év, hanem hogy két év után elküldhető. Úgy.
Uh-huh. Úgy értettem. Ez nagyon jól hangzik. Tehát, hogy attól tartok egy kicsit, hogy nem ennyire ideális a világ, hogy sikerüljön ennyire középutas megoldásokra jutni.
De azon meglepődnék, hogyha ilyen 5 évvel aláér. Tehát azt szerintem nem. Szerintem nála a max az a 4 év, de inkább a 3.
Igen.
Tehát hogyha olyan szem, tényleg én ezen amúgy ezt totál nem értem, mikor kiakadnak a szurkolók, mit akarnak évi 45 milliót, hát így meg úgy, hát izé annyit nem ér meg minden, mondom, basszus. Gondolkodjatok úgy, hogy ti vagytok a játékos és az ő ügynökségének az oldalán. Nem fogjátok azt mondani, hogy 35 milliót kérünk, 35, bocsánat, mert akkor a klub meg azt mondja, oké, akkor kaptok 27-et. És akkor onnantól kezdve, ugye, na, hát akkor csomót buknak. Tehát nyilván ők alaposan fölé fognak licitálni, klub meg alaposan alá licitál, és akkor valahol megpróbálnak megállapodni középúton. Azt szerintem biztos, hogy mind a csapat azt akarja, hogy Jones maradjon, és szerintem ő maga is. És azért gondolom azt, hogy Jones szerintem Nagyon meg akarjuk tartani, mert azért láthattuk főleg az utolsó fordulóba Brian Daboll-nak a testbeszédét. Szerintem a szezonnak a hajájája őt abszolút meggyőzte Jones, és szerintem Daboll mindenképp vele akarna dolgozni a következő években.
Igen, nekem egyetlen egy szempontom merült még föl, hogy azért Daniel Jones, tehát hogy nem az a kimondott zsebirányító, finoman szólva, aki vigyáz magára, és benne van, hogy, tehát, hogy időskoráig a ligában marad, hogyha egy nagyon hosszú távú szerződést kötnénk vele, amiből nehéz kiszállni, ott felmerül annak a kockázata, hogyha mi van, hogyha megsérül. Ami tudod, hogy könnyen előfordulhat, mint a tavalyi szezon, szóval nem a most lezárult szezon, hanem a előtte lévő szezon mutatta.
Igen, hát ezt is be lehet majd dobni a klubnak a részéről, mint a duász. De ezek ott volt a nyakműtét. Úgyhogy, de szerintem megállapodhatunk, hogy nagyjából ilyen 3 vagy 4 év, és 35 és 40 millió dollár közötti évenkénti összeget várunk.
Én itt a kettőjükkel kapcsolatban még tényleg azt hoznám fel, hogy arra egyáltalán nem számítok, hogy itt nagyon hamar kiderülne, hogy bevetjük a franchise taget, itt a csapat ki fogja használni a minden rendelkezés álló idejét, ott a március 7-én van a
Igen.
döntési pont.
Igen, tehát ezt a 2 hetet ezt így ki fogjuk tolni. Úgyhogy igen, akkor szerintem így legsúlyosabb témával Daniel Jones-szal is végeztünk, úgyhogy hát ha nincs ellened, akkor tovább is mehetünk a listában.
Jöjjenek a falemberek?
Hát jöjjenek ugye Nick Gates, aki kicsit olyan helyzetben vagyunk vele, mint Sterling Shepard-dal kapcsolatban. Olyan szempontból azért más Gates helyzete, hogy neki ugye volt az a súlyos lábtörése, amiből miután 7 vagy 8 alkalommal megműtötték, és így másfél év után vissza tudott térni. Ahhoz képest abszolút korrektül játszik, és nálam ő azért visszatérője, akárki akármit mond, tehát attól, hogy egy évtizedik szarul játszol, és utána van egy jó szezonod, az nem visszatérés. Geno Smith-re gondolok, tehát azt engedjük el. Az a visszatérés, amit még annó Alex Smith csinált. Az a visszatérés, amit most Nick Gates csinált. Az a visszatérés, amikor annó Adrian Peterson a szezon utolsó fordulójában ACL meg MCL meg porszabálást szenvedett, és ugye utána majdnem megdöntötte az abszolút csúcsot a futott yardok tekintetében. Ez a visszatérés. Nem az, hogy a szal vagy évekig van egy jó szezon, és akkor vissza, honnan tértél vissza, bátya? Tehát, na de hogy áttérjek a topikra, nem hiszem, hogy most prioritás lesz Nick Gates, esetleg később, akár a draft után, ha még mindig csapat nélkül lesz, akkor térhet vissza, vagy esetleg kicsit korábban. Én nagyon szeretném, hogyha ilyen max ilyen évi 3 vagy 4 millió dollárt, amilyen a korábbi szerződése is volt, visszatérjen, de nehéz vele úgy számolni, hogy ő egyértelmű kezdő lesz évekig, viszont ugye az azért látszik, hogy nem biztos, hogy a támadó falban minden lyukat be tudunk tömni, és hát azért sérülések ott is szoktak lenni, szóval én mindenképp szívesen látnám őt, de nem ő a prioritás.
Ezzel teljesen egyetértek. A Brad Esson még szerződésben van, de látszott az idei szezonban is, hogy tudod, hogy itt a csere falemberek azok egy ponton elkezdenek jönni-menni a ligában. És azt gondolom, hogy nagy valószínűséggel még mindig a Giants fog leghamarabb lehetőséget adni Gatesnek, hogy akkor kipróbálja magát, vagy visszatérjen ilyen backup pozícióba.
Igen, és abszolút nál is a mentalitás az, ami egyrészt ugye, hogy vissza tudott térni ebből a borzasztó sérülésből, ami után azt gondoltuk, hogy akkor neki a foci az ennyi volt. Másrészt meg ő tényleg az a tipikus vaddisznó a falemberek közül, aki aki oda megy a play után kötözködni. Meg aki megvédi például Daniel Jones, hogyha nem úgy bánnak vele a védők, vagy akármelyik másik csapattársát. És ez szerintem kell, hogy ő abszolút egy vezőegyéniség tud lenni, és neki tényleg az egész pályafutása erről szólt, hogy draftolatlaként került be a ligába, így underdogként felküzdötte magát kezdőnek, annál az egyetemen még teknit játszott, minden pozícióba bevethető, én szerintem, hogy csak ilyen hatodik vagy hetedik falemberként számolunk vele, de én annak is nagyon, nagyon szívesen látnám őt. Hát akkor mit gondolsz John Feliciano-ról?
Szerintem nem az a fontos, hogy én mit gondolok róla.
Hát igen, de most...
Hanem úgy gondolom, hogy inkább az a fontos, hogy itt a offensive line edző Bobby Johnson nagyon régóta dolgozik együtt Feliciano-val, és én nekem úgy tűnt az interjúkból, hogy alapvetően elégedett volt a teljesítményével. Annak ellenére, hogyha a PFF számokat nézzük, akkor izőben akkor annyira nem biztos, hogy tudod itt egy kívülálló ilyen magasra értékelni. Én simán azt látom, hogy bele alá fognak írni egy ilyen egyéves veterán minimumos szerződést, hogy akkor maradjon. Lehet, hogy nem ő lesz
igen.
a kezdő, mert draftolunk valakit, de hogy azének cserének itt fogják tartani, abban majdnem teljesen biztos vagyok.
Ő egyébként a szezon végére szerintem feljavult. Tehát az utolsó pár fordulóban ő, meg a rájátszásban, hát emlékezhetünk, hogy a Saquon Barkley touchdown futására, hogy ott azért milyen blokkot osztott ki. Szerintem ő akkor feljavult, hogy a Buffalo Bills-ről érkezett nem meglepő módon, és azért láttuk, hogy idén a buffalo-i támadófal igencsak gyengéske volt, és hogyha nyilván egy játékos azért oda nem kell, akkor azért nem az All-Pro-ért fog küzdeni ez az ember, ezért egyértelműen látszik. Az biztos, hogy kis pénzért visszahozható lesz, tudjuk, hogy legjobb esetben is csak egy átlagos teljesítménynek képes. Így tényleg működhet ez, hogy ismeri az edzőket, ismeri a rendszert, nem kell egy új öltözőbe beilleszkedni, kis pénzért visszahozzuk, és akkor meglátjuk, hogy a drafton kit tudunk leakasztani, vagy esetleg, hogyha más emberben gondolkodunk, másik centerben, de őt nem tudjuk leigazolni, akkor tényleg kis pénzért visszahozzuk. Ez így simán benne van, és nyilván az is benne lehetett a szezon elejé. Hát elég hosszan kitartó gyengeségében, hogy új csapat, új szisztéma, illetve őt ugye még az első meccset egy családi tragédia is érte, hiszen vízbe fulladt az unokahuga, amit a Tennessee-be történő megérkezés után tudta meg a hírt. Ez is benne van, hogy minden ember más és más lehet, hogy nehezen tudta ezt az eseményt feldolgozni, és azért is gyengében játszott a szezon első felében, mert amúgy tényleg, amit el tudok mondani Gates-ről, Feliciano is teljesen jó arc, de tényleg maximum kis pénzért, és az sem bennem, hogyha inkább a cserék között játszana. Na szóval van két defensive tackle-ünk, Justin Ellis és Nick Williams. Szerintem ez egyértelmű lesz.
Hát én azt gondolom, hogy nem valószínű, hogy őket viszont látjuk itt a következő szezonban. Nem tudom, lehet, hogy tévedek.
Hát igen, ugye Nick Williams jól játszott, csak aztán hamar megsérült, és ugye ő lett volna tipikusan az a 30 feletti játékos, akit leigazolunk egy éve kis összegért, és akkor meglepetésszerűen korrektül játszik az ő szintjéhez képest. Rotációba elfért volna, és hát társaihoz képest jobban is tudott volna szerepelni, ezt tegyük hozzá, de így kb. Ennyi, úgyhogy mehetünk tovább Matt Breida-ra.
Én úgy gondolom, hogyha neki nem sikerül itt a piacon, vagy a menedzsmentjének szerezni egy hosszabb távú szerződést, akkor őt simán vissza fogjuk hozni, mert több, mint ilyen megfelelő backup Barkley mögé.
Hát ugye nagyon sok lehetőséget nem kapott, tehát így, hát Igazából én úgy vagyok, hogy tök mindegy, hogyha most visszahozzuk, mert azért látszott, hogy nem ebben a szezonban látott először futballpályát, ami sokat élhet, de hát csinált jó dolgokat, de most, hogyha nem hozzuk vissza és más irányba indulunk el, hát Istenem, most...
Hát ez előfordul, hát most neki ez már talán a 6. éve volt, de hogy mondjam, tehát láttam én itt a Giants Bay cserének hozott olyan 6. éves játékost, aki már el volt készülve teljesen az erejével, és tehát, hogy igazából semmi értelme nem volt az egésznek, tehát, hogy ő még simán tud játszani egy szezont.
Igen, meg hogyha megnézzük azt, hogy egy évvel azelőtt ott volt Devontae Booker, akivel így nagyon sokan elégedettek voltak, azt így utána el sem néztek a csapatok. Tehát így szerintem a running back-eknél nagyon nehéz előre megjósolni, hogy mit tud hozni a liga, mit fog hozni a liga, szabadügynök piac, mert volt olyan, amikor relatíve erős névsorát rendelkezés a szabadügynökök között, aztán alig néztek el a játékosokra, máskor meg 2020-ban sorra kapták a nagy szerződéseket. Úgyhogy majd kiderül. De szerintem sokáig elérhető lesz majd Brida. Hát akkor a long snapperünk Casey Kreiter. Igazából nem csinál semmi extrémet, úgyhogy szerintem...
De az a jó, amikor nem hallasz a long snapperedről.
Igen. Úgyhogy nyugodtan maradhat. És meglepődnék, hogyha nem hosszabbítanánk vele.
Hogyha nem történik valami olyan extrém szituáció, hogy draftolunk valami olyan játékost, aki mellé tud long snappert is játszani, akkor
hát...
nagy valószínűséggel hát szükség van egyre a keretben.
Igen. Na és hát akkor Jihad Ward, aki igazából csak egy parti arc.
Hát...
Én őt... Ne. Más. Negyedik vagy ötödik számú Edge Rusher-nek, oké. De ezeket a játékosokat, ezeket nem szokták vissza. Ő az a tipikus journeyman, aki így megcsinált egy-egy jó szerelése line-up scrimmage mögött. Nyilván azért nem az irányító zúzta le, hanem a futások ellen volt néha-néha úgy, ahogy okés. És tényleg az, hogyha valaki esetleg elviszi egy éve, vagy pedig kikopik a ligából. Szerintem nála ez a két lehetőség áll fenn, de én nem fogjuk őt visszahozni, és én nem is akarnám. Tehát az edge rusherek között ott van Ojulari és Thibodeau, a rosternek az alján ott lehet Tomon Fox, és kérek még két játékost. Aki jobb, mint Jihad Ward, meg majd még visszatérünk a másik kedvencemre.
Az a vicces helyzet van, hogy szerintem tudod, hogy minden évben, vagy tudod, hogy minden csapatnál vannak olyan karakterek, akiket a szurkolók azok a pokolba kívánnak, és valamilyen rejtélyes oknál fogva tudod, hogy mégis újra előkerülnek, és ott vannak a training campen, és ezében idézőjelben nyomják őket előre. És nekem van egy olyan érzésem, hogy nálunk itt a jövő évi szezonra, vagy legalábbis a training campre, ez itt a Jihad Ward-ra lesz igaz, hogy senki nem érti,
aki
hogy
meg
miért
a következő. Vagy a Tony Jefferson, aki meg a következő.
Igen. De itt, tehát, hogy egy ponton bőven elég az, hogyha egy játékost a edzője szeret, mert a végén nekik van a legnagyobb szavuk, és ezben Jihad Ward az a Martin Dale egyik kedvence. Szóval, hogy voltak ilyenek a Giants-ben is, a német defensív tekölünk például.
Hát de ő elment a jogi szerződése után, tehát így igazából.
Jó, de érted, a többség a rookie szerződésében sem tartotta volna meg, illetve nem tette
hát
volna a játszókeretbe. De mondom, ilyenek előfordulnak. Én a Ward-ban még mindig nagyobb fantáziát látok a Martindale kapcsolat miatt, mint a következő Jeffersonban.
Hát pedig amúgy pont ő a Martindale, ő is ilyen a Martindale-nek az ember, tehát én meg nála nagyobb esélyt látok, hogy így megtartjuk.
Akkor lehet, hogy ketten lesznek, Esbi.
Kárba belekezdeni ebbe az adásba. Mindegy. Hát jó, akkor menjünk tovább. Jamie Gillen.
jobban szeretnék egy olyan pántert, aki tud pántolni.
Igen, abszolút. Lehet, ez tőlem hangzott el, tehát nem tudom. Mert
Szerintem ezt sokan mondták.
Voltak megjegyzéseink így a meccsnézések alatt, tehát így, nincs vele bajom, mert emberileg de nem NFL szint. És én azt sem értettem, oké, ezt értettem, hogy elhoztuk, és akkor kipróbáljuk. De azt nem értettem, hogy mi volt a nyárfolyam, olyan egyértelmű, hogy ő lesz a panterünk. Én ezzel meglepődtem. És sajnos beigazolódtak a félelmeim. Úgyhogy remélem, jön egy új Panther.
Ámen.
Na, Richie James a következő játékosunk, akit én sok ideig nem tartanék meg, az biztos. És na, vele tényleg az lenne, hogyha a draft után még nincsen csapata, akkor esetleg így egy éve minimumért visszahoznék.
Tökéletesen egyetértek.
Egyszerűen nem
hogy
megbízható.
Sokkal jobb volt, vagy ilyen jobb ilyen teljesítményt ért el ebben a szezonban, mint amire bárki számított, vagy tudott, hogy jóval többet,
hát
mint
igen,
amire én
mondjuk,
számítottam
mondjuk
tőle.
ezt igazából már majdnem, hogy akkor átlépt, amikor keretbe került.
Igen.
Tehát...
És amit el kell mondani róla, hogy ő elkapta a passzokat, amiket oda dobtak neki végül. Lehet, hogy azok nem voltak tudod, a legmesteribb ilyen helyzetek, meg ezek, de
hát csak a
elkapta...
pántokkal volt.
Igen.
És ugye simán lehet, hogy őt már kiraktuk volna, azt hiszem a Seahawks ellen volt a két fumble-je utána, hogyha ugye nem sérül meg a többi vissza, hogy Adoree Jackson, nem tudom már, hogy volt, hogy valaki más is, mindegy. Lehet, hogy már akkor kiraktuk volna őt, és amúgy rohadt érdekes, hogy valami felrepülő passzoknak több mint a 80%-át elkapta, viszont így is voltak hülye dobjai, szóval itt azért megint az edzői munkát kell elővenni, hogy hihetetlen, hogy ilyen rendszert ki tudtak alakítani, és érdekes, hogy ő tipikusan ez a big player volt a 49ers-ben, tehát 2019-ben volt összesen 6 elkapása, de abból 27 és fél yardos átlagot hozott. 2020-ban 23 elkapásból csinált 17,1 yardos átlagot. Ő sebességét kihasználta, és mi pedig ugye megsérült Sterling Shepard, megsérült Wandale Robinson, hát akkor betettük őt a slotba, és akkor őt alkalmaztuk ezekre a kicsit rövidebb átadásokra, hogy oldja meg, nagyjából megoldotta, de szerintem nem benne gondolkodunk, és nagyon kéne, hogy Wandale Robinson már tavasz végre felépüljön. Ő sem beton biztos megoldás, de egyszerűen, hogyha így állunk az elkapokkal, akkor meg kell hozni ezt a kockázatot, hogy a második körös játékos oda nem hozol más embert, és nem mással számolsz, hanem vele. Cseréljenek meg igazából az ilyen tapasztalt játékosokat, nincs értelme elhozni. Viszont tényleg, hogyha eljutunk oda, hogy ilyen minimum közeli összegét vissza tudjuk hozni, és nem úgy állunk ezzel a poszton, vagy esetleg már Sterling Shepardot is totál elengedtük, akkor azt mondom, hogy mondjuk a draft után így tavasz végén, nyár elején nyugodtan visszajöhet.
Én reménykedem benne, hogy a practice squados wide receiverekből ki tudnak hozni valamit, és akkor ez szükségtelenné teszi a ilyen típusú veteránoknak a visszaigazolását a VR
hát
poszton.
Igen. Mindjárt megnézem, hogy Davis Sills kapott-e future contractot. Hogy így tovább borzoljam a kedélyeket. Másik kedvenc. Na, de hát akkor a következő név az Fabian Moreau. Így de kb. Ugyanezt tudjuk elmondani. Tehát abszolút túl teljesítette magát. De jó lenne egy biztosabb megoldás Adoree Jacksonnak a túloldalája.
Igen, de hogyha tudsz ilyen cseréket tartani a keretben, az nem rossz egyébként. Csak,
hát igen,
csak ne, ugye, ül legyen a, ne, ne ül legyen a kezdő.
De ugye itt inkább elsőben a fiatalabb játékosok a szoktak gondolni, mint csehék, akikben ugye van még upside. Tehát általában itt meg úgy gondolkodnak. Hát akkor menjünk tovább, Marcus Johnson, elkapó a special team-e, ő kuka,
Szerintem
kuka.
ő kijátszotta magát a csapatból.
És ugyanúgy, mint Oshin Kszimnasz, aki felejtsük el. De tényleg. Én azt nem értem, nem értem, hogy miért őt tartottuk a keretbe, és nem pedig Vince Lajosét. De most komolyan. Ezt nem értem. Menjen minél messzebb. Igen, ennyit tudok elmondani. Nem tudom, lehet a jobb véleménnyel vagy, de... De én nem akarom őt a csapatban látni.
Nála is szerintem az van, hogy itt a edzéseken, meg a edzőkkel való közös munkában teljesen biztos vagyok benne, hogy sokkal, sokkal többet mutat, mint amit mi a meccseken láttunk belőle.
Hát, jó.
Mondjuk az őben a, itt a Aaron Rodgers elleni ilyen meccslezáró szekasz szép volt, és azt örültem, hogy láttam személyesen.
Hát, köszönjük szépen. Na hát, az utolsó név az pedig Julian Love. A Spotek nála egy olyan várható értéket mondott, amit én nagyon el tudnék fogadni. Ez pedig 5 év és évente 7,9 millió dollár. Ugye Love nem egy sérülékeny játékos, tehát hogyha valakinek oda lehet adni ezt az 5 évet, akkor az ő. És ez a 7,98 milliós szerződés, ez azt jelenteni, hogy ugye szerintem ezzel mindkét fél elégedett lehet. Mert azért nem egy top safety-ről beszélünk, viszont egy olyan játékos, aki ugyan csinált egy-két hülye play-t, ami nagyon fájt idén, de azon kívül abszolút megbízható módon játszott.
Igen, én azt gondolom, hogy itt a műsor során gyakorlatilag, hogyha a Barkley-t és Jones-t leszámítjuk, ilyen, tehát, hogy olyan játékosokról beszélgettünk, hogy vajon megtartjuk-e a veterán minimum környékén, vagy nem. Tudod, hogy adunk neki még egy éves szerződést, vagy nem. Itt a, tehát, hogy a szezon tehát, hármas számú prioritása az az, hogy kitaláljanak valamit Love-nak. Hogy, tehát, hogy mi az a szerződés, ami neki is működhet, meg a Giantsnek is működhet, mert úgy érzem, hogy tudod, hogy bármennyit, vagy bárkiket ezőben szedünk össze a drafton, tudod, hogy ő egy olyan pozícióban segíti a csapatot, ami rajta kívül, tudod, hogy meglehetősen lyukas volt. És itt most nem feltétlenül a passz elleni védekezésre gondolok, de azt, hogy gyakorlatilag a snapjének a nagy részét, vagy egy jelentős részét azt a futás ellen játszotta, és ő töltötte be azt a feladatot, amit a linebackereknek kellett volna.
Igen, és még annyit tényleg így hozzátennék, hogyha mondjuk Dane Belton jobb játékot nyújtott volna, akkor még azt tudnám mondani, hogy oké, hogy láb nem lenne prioritás, mert nyilván ez egy állható út, hogy a középső körbe draftolunk valakit. És safety posztra, aki McKinney mellett majd játszani tud, de hát ugye Belton úgy a padra került, hogy onnan kb. Nem is tért vissza. Pinnock pedig más stílusú játékos, tehát ő inkább ilyen így a blitzelése jól lehet használni, és kb. Annyi, így a mondjuk ő egy ilyen harmadik dános játékos lehet különböző nickel vagy dime felállásokban, úgyhogy jelenleg ott mindenképp megtartanám, és nála felírtam a Jaguars-os Rayshon Jenkins nevét, valamint a Detroit-os Tracy Walkert. Előbbi 2021-ben írt alá 8,7 millió dollárért évente, Walker pedig az idei szezon előtt 8,3 milliót kapott évente a Detroit-tól. Ezek olyan értékek lehetnek, amit Love-nál is el tudnánk fogadni, és tényleg, hogy így 5 évre aláírna, akkor az idei fizetését azt úgy le lehetne csökkenteni, hogy adott esetben csak ilyen 2,5 vagy 3 millió dollárra terhelné meg a kepet, ami ugye további segítséget is nyújtana, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy őt így kb. Egy ilyen összegét meg tudjuk majd tartani.
Jó lenne, mert ő az a játékos, akit nem kellene elveszíteni, mert tényleg ilyen tehetségben és özőben a játékképében messze kilógott a társaságból a védelemben.
Így van, igen. Na hát akkor még egy játékosunk van, Darius Slayton személyében. Ő annyi dropot csinált már az évek során, amikből ráadásul több is cool szituációban volt, és olyan libikóka volt vele kapcsolatban, hogy hiába élet fel a szezonnak a második felére, én őt elengedném. Szóval nincs értelme a további közös munkának szerintem.
Pláne, hogy mit is, ugye most nézem a spotreket, hogy 2 év 7 millió dollár köztem.
Hát évi 3,5. Ezt máshol lehet megkapja, akkor tényleg inkább menjen el, és ha úgy alakulnak a szabadidők piaci tevékenységek, akkor mondjuk egy 6. vagy 7. és kompenzációs pick beessen. Mert nyilván ehhez az is kell, hogy több játékos távozzon, mint amennyi érkezik. Tehát ezért nehéz lesz ebben az off-seasonben. De nem, nincs értelme szerintem az ő maradásának. Akármennyire szeretik sokan, nem tudta ő áttörni azt a falat, ami a kezdő játékos különbözteti meg a cserétől. És ilyen elkapóra nincs szükségünk jelen
nem,
pillanatban.
Nem, nincsen, szóval akkor inkább próbáljanak még a drafton keresztül valami playmakert szerezni. Akár a hátsó
így van.
Körökben.
Hogyha van olyan csapat, akinek mondjuk kéne a harmadik vagy negyedik számú célpont, aki jól ki tudna használni a sebességét, nekik még akár hasznos is lehet, de nekünk másfelé kell elmozdulni. Úgyhogy én Slaytont ennyivel zárnám.
Lenne egy kérdésem. Jalen Smith nem marad ki? Vagy...
Ja, hát...
Ő nem lesz szabad ügynök?
Meg Landon Collins, de hát... Engedjük el, hagyjuk.
Rendben.
Eléggé fájt a fejem napközben, ami elmúlt, de most
de,
félek.
De most újra
félek.
Kezdődött.
Félek.
Jihad Ward, Tony Jefferson.
Nem csoda, nem csoda, hogy ilyen szar lett.
Lépjünk tovább.
Nem csoda, hogy ilyen szar lett a védelem a szezon végére, tehát mindegy. Hát ugye vannak itt még kiválóságok, ugye olyan játékosok, akik sokat keresnek, és vagy jól játszanak, vagy nem játszanak olyan jól, és sokat lehet spórolni rajtuk, szóval azért még őket is meg kell említeni. Itt van kezdetben Leonard Williams, akinek addig struktúrálgattuk át a szerződését, hogy a 2023-as évet 32,2 millió dolláros cap hittel játszhatja le, úgyhogy az elküldése esetén 12 millió dollárt tudnánk rajta spórolni. Itt szerintem jöhet valami meglepetés amúgy.
Igen, ez nagyon könnyen előfordulhat.
Ezzel az összeggel nem fog lejátszani ezt a szezont egy ilyen csapatban. Ebbe szinte biztos vagyok.
Nem. Pláne, hogy ugyanitt van a majdnem közvetlenül alatt a Dexter Lawrence neve,
igen,
akinek lehívtuk a 5. éves opcióját, ami 12,5 millió dollár.
Igen, és vele hosszabbítani kéne. Mert ez az 5. éves opció, ez majdnem, hogy olyan, mint egy franchise tag.
Igen.
Hogyha azt veszük. És azért én meglepődnék. Ugye Williamsnél rögtön felmegy az emberbe, hát figyelj, még mindig jól tud játszani, 2 éve még simán lehet benne, hosszabbítsunk. Oké, de ott van Lawrence is. És nem vagyok benne biztos, hogy így top fizetést adnánk nekik. Viszont elküldeni sem lenne jó. Mert nagyon vékonyan vagyunk a defensive tackle-ük között. És nem biztos, hogy tudnánk eléggé minőségi módon pótolni őt. Pláne ugye, hogy azért néha-néha előveszi a 3-4-es felállás Martin Dale, tehát sokszor, hanem sokszor, hanem azért jó pár alkalommal nem 2, hanem 3 defensive tackle áll fel, akkor meg aztán tényleg nagyon durván lennék. Úgyhogy itt nehéz. És igazából nagyon térdértéke sincsen szerintem, hiszen nyilván ugye nem kéne az új csapatának ezt a 32 milliót kifizetni neki, ezzel azért senki nem venné őt meg, nem tudom, hogy hogyan lehetne így alakítgatni össze-vissza a szerződését, de eltérdelni nem lehet, kivágni nem lenne jó ötlet. Itt nagyon nehéz, és szerintem csapaton belül is komoly viták vannak vele kapcsolatban.
De general manager dolgozom meg a pénzért.
Hát igen. De mondani meg azt is el tudnám viselni, hogy talán egy hosszabbítás lenne a legjobb. Talán én azt mondom, hogy levinni ezt az idei cap hitet. Hát,
és,
csak...
és, és tovább rugod előre a konzervdobozt a út mellett?
Hát, ugye 3 éve 63 millió dollárért írt alá. Most azért tényleg, hát nem, nehéz. Azért tényleg két defenditeknek ilyen évi 20 millió szerződést adni.
Már hogyha nem nyúlunk hozzájuk, akkor is a jövő évben a capnek a 20%-át viszik el.
Igen, tehát azért az se. Úgyhogy én itt bemondok egy olyan board prediction-t, hogy őt kitesszük.
Ez nagyon könnyen elképzelhető.
Bemondok egy ilyet.
Ezzel csatlakozik a nem annyira board prediction-höz, hogy Kenny Galladay-től is elbúcsúzunk.
Igen, hát ugye vele kb. 7 millió dollár tudnánk spórolni az ő kivágásával, ez nem is kérdés. Tényleg Kenny Galladay-jel...
Inkább költsük el azt a 7 milliót valami másra.
Adják oda nekem. Tehát, de még hogyha veszünk abból a pénzből egy következő Mark Lovinskit. Még akkor is. Kenny Galladay-jel egy kérdés van. Vajon ő vagy Nate Solder volt a rosszabb igazolás? Ennyi. Más kérdés nincs.
Ki lehet még olyan, akihez hozzá kell nyúlni, vagy szerződést kell hosszabbítani?
Adoree Jackson a következő, akinél viszont tényleg legit lehet a szerződés hosszabbítás. Mert ugye őt is struktúrálgattuk, ezért idén 19 millió a cap hit, és majdnem 9 millió, 8,5 millió dollárt tudnák vele spórolni, de hát ő az interception-ok kivételével elit cornerback. Tehát, hogyha összeszedne évi 2-3 interception-t, akkor top 5, top 10 cornerback lenne. 28 éves lesz, tehát azért még jó pár évig ő el tud játszani. Én nagyon remélem, hogy vele hosszabbítunk. Oké, okay, kicsit még sérülékeny.
Rá szükség van a keretben, mert tehát, hogy itt elég vékony a cornerback.
Első számú cornerback és pont. És ennyi. És itt nem is az a kérdés, hogy ő olyan jó, hanem hogy még valakit hozzunk. De szerintem simán nyújtott annyi Jackson, hogy vele így már most előre hosszabbíthatunk. Úgyhogy lenyomjuk ezt a cap hitet. Szerintem ez így simán működőképes lenne. És hát akkor nyilván még Dexter Lawrence-szel kapcsolatban is mondhatjuk, hogy ugye én nem bánnám, hogyha ezzel a 12 és majdnem 12,5 millió dollár fizetésével lejátszana ezt az évet, de úgy, hogy mellé még hosszabbítson 4-5 évvel.
És én játszom nagy kedvel továbbra is.
Azzal szerintem nem lesz gond. Azzal szerintem nem lesz gond. Nem biztos, mert ugye annó a Clemson úgy érkezett meg, hogy tolt egy olyan freshman szezont, hogy nem igaz. Aztán utána eltűnt. Ugye nem ismeretlenül tartották elsőkörös játékosnak. Nálunk is ugye nagyon jól mutatkozott be, aztán hol volt, hol nem volt, ugye mint a népmese úgy szerepelt, most megint felé lett és tényleg elit játékosként játszott, hát vajon mi lesz jövőre? Az biztos, hogy jó játékos, de olyan pénzt fog kapni, hogy ez így nagyon jó lesz, tehát lehet, hogy akkor nála megváljuk a jövő évet.
Én ezt könnyen elképzelhetőnek tartom, itt nála van szerintem a itt kisebb esély arra, hogy hozzányúlunk a szerződéséhez, vagy hosszabbítunk, és tehát ebben közre játszik az is, tehát, hogy tudom, hogy megváltozott a front office, de hogy itt nem jó a track recordunk a saját draftolt defensive tackle-öknek a megtartásában.
Igen, igen, az abszolút így van. És akkor ha tovább megyünk, akkor Andrew Thomas is esetleg az évnek a később részében, mondjuk nyár elején esetleg kaphat egy új szerződést, hiszen ő a negyedik évéhez érkezett, az ötödik éves opcióját megkapta, de ő szerintem az elmúlt két szezonjában olyan teljesítményt nyújtott, hogy alapból évtizede szenvedünk a támadófallal, alapból manapság nehéz jó falembert találni. Adjuk oda neki most a hosszú távú szerződést, és akkor a következő 5-6 éve megvan a vakoldali technünk.
Egyetértek.
Hát vannak itt még amúgy nevek, hiszen ott van Graham Gano, aki 5,5 milliót keresne. Az akármilyen jól is rúgja a mezőny gólokat, de lehet, hogy vele is kezdünk valamit.
De itt már belecsúszunk egy kicsit abba a tartományba, hogy igen, hogy ha kirakod, ilyen 2-3 millió dollárt lehet megspórolni talán, és hogy igen, hogy kire kell majd költeni. Tehát, hogy mennyi veteránt kell hozni, hogy feltöltsd a keretet az özöbben a tréningkempen, és igen, akkor már jönnek ezek a ilyen tologatások, hogy ki menjen, ki maradjon.
Mondjuk, ott van még Darnay Holmes, aki 2,9 milliót keresni, hogy gyakorlatilag ingyen kivághatjuk. Őt viszont én elküldeném. Egyszerűen nincs értelme a megtartásának. Az edzőtáborban rendre jól szerepel, de egyszerűen olyan szinten vonza a sárga zászlókat, hogy olyan nincsenek szavak. Tehát így, egyszerűen a meccs után is átölelni az elkapókat. Egy hazáig ölelni őket tényleg. Hát de nem.
De, így van.
Hát aztán tényleg így mélyebben már nem érdemes menni, mert tényleg az ilyen olyan szerződéssel levő játékosok vannak.
Vagy a veterán minimumos, éppen kötelezően kifizetett emberek. Itt tényleg az a brutális, hogy annak ellenére, hogy nincsen, hogy mondjam, a star running backünk meg a QB-nk leszerződtetve, itt tehát, hogy a top 5 játékos az mekkora részét viszi el a capnek már jelen pillanatban is.
És hát ugye...
És hogy ezek nem azok a posztok, amik ilyen nagyon prémiumban lennének fizetve feltétlenül.
Abszolút igen. Jelenleg 43 millió dollárunk van a plafon alatt, és hogyha megnézzük, nyomok egy update-et 2024-re, akkor meg az aktív kontrakt az 92 millió dollár. Tehát azért beleférnek ezek a kulcsigazolások. És azért ugye tényleg Brian Dable lett az év edzője, és akkor most itt az idő, hogy Josh Shane is bizonyítson. Tavaly ugye neki nem nagyon volt lehetősége kivétel a drafton nagy igazolásokra. Összességében szerintem az egy kicsit felemás volt az ő teljesítménye, nem mintha ez ilyen óriási probléma lenne, de én azt gondolom, hogy ahogy te is mondtad az előbb, hogy hát akkor itt a GM dolgozom meg a pénzért, bemutatkozó szezonjában megmutatta Brian Dable, hogy akkor na tényleg egy új időszámítás jöhet a csapat történetében, és akkor ezzel az off-season tevékenységgel pedig most jöhet gyorsén.
Így van. Itt a tavalyi szezonban hogy olyan szinten kifeszített helyzetben vette át a csapatot, hogy tényleg hogy az volt a kezében, hogy tud a veterán minimum környékén embereket összegyűjteni arra, hogy feltöltse a keretet. És hogy a pótolja a sérülteket, és hogy így egyben maradjon a csapat valamennyire. Most hogy itt az alkalom. Jó, igen, egyből azzal kell indítani, hogy meg kell állapodni a QB-val, meg a running back-kel a nagy szerződésben, de hogy most végre villanthat valamit, hogy vannak átstruktúrálható szerződések, vannak hogy nehezebben vagy könnyebben kitehető játékosokkal ezben a spórolás miatt, és ezben lássuk, hogy kiket tud
így van,
hozni
igen.
Helyettük.
Igen. Na közben még egy olyan hírt olvasok, ami nem hozzánk kapcsolódik, csak ugye így az utolsó meccsnézés, ami felmerült, hogy vajon mi a helyzet Chase Blackburn-nel, hogy kinevezte a Los Angeles Rams Special Team koordinátornak. Úgyhogy ez azért jó érzés, hogy egy korábbi nem csúcsjátékosunk, azonban mégis kedvenc játékosunk így a játékos pályafutás után is megtalálta a számításait, és hát ugye ő pályaváltáson is gondolkodott már a játékos karrierje közben is, ugye testtanárként szerepelt, mikor visszajött a Super Bowl menetelése, de ez így úgy látszik, hogy akkor NFL edzőként is neki jövője van, ami ez mindenképpen sikerszóinak számít, és én ennek így most nagyon örülök.
És itt bedobtad ezt a dolgot, vagy itt felmerült ez, hogy tudják a játékosok folytatni a karrierjüket. Itt kíváncsi leszek, hogy például a Davis Webb-el mi fog történni, hogy marad-e a csapatnál, nem marad a csapatnál.
Igen, meg hát azért Chase Blackburnnél el lehet mondani, hogy tudnék még egy csapatot, aki esetleg nem ártana egy special team koordinátor váltás, úgyhogy szerintem ott is jó, hogy érzi magát Blackburn, de hát majd lehet egyszer a jövőbe, ha úgy alakul. Na hát akkor szerintem mi nagyjából így végre is értünk, hiszen próbáltuk minden részletesebben végigmenni mindenkin, remélhetőleg senki nem maradt ki, még Jalen Smith se. Úgyhogy, ja, hát szerintem ezzel az adással így akkor meg is volnánk. Kivéve, hogyha még esetleg elmondanál valamit, azt még talán meghallgatjuk.
Nem, már nem tennék hozzá semmit, csak maximum annyit, hogy hajrá Giants.
Igen, tehát akkor köszönöm a közreműködésed, nektek pedig a figyelmeteket, és akkor majd később jövünk, remélhetőleg Jonesnak és Barkleynak az új szerződésével, vagy esetleg egyéb hosszabbításokkal. Aztán, mikor azok megvoltak, akkor pedig kb. Két hét múlva meg majd átbeszélhetjük, hogy kik azok a játékosok, a leendő szabadidőnökök, akiket leigazolhatunk. Az is érdekes téma lesz, úgyhogy akkor majd érkezünk. Még egyszer köszönöm a figyelmeteket, szavaztok!